A fikciós párosítások, legyenek azok filmekben, mesékben vagy más történetekben, rendkívül fontos szerepet játszanak a narratíva építésében és az érzelmi kötődés kialakításában a nézők vagy olvasók felé. Ezek a párosítások lehetőséget kínálnak arra, hogy különböző karakterek egymással való kölcsönhatásán keresztül fejlődjenek, és hogy a történet különböző szálai egymásba fonódjanak. A fikciós párosok gyakran különböző tulajdonságokkal és készségekkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy egymást kiegészítsék és erősítsék. Emellett a fikciós párosok között gyakran kialakul egyfajta dinamika vagy kémia, amely hozzájárul a történet szórakoztató vagy érdekfeszítő voltához. Ez lehet humoros párbeszédekben, izgalmas kalandokban való részvételben, vagy éppen komolyabb érzelmi mélységek felfedezésében. Például a Csek és Sajó páros egy humoros kalandos történetekkel teli duót alkot, akik gyakran egymás ellenpólusai, míg Asterix és Obelix az ókori Galliába játszódó kalandok során a bátorság és az erő párosát képviselik. A Sherlock és Watson páros klasszikus példa az oknyomozó és segédje dinamikus kapcsolatára, ahol az egyikük zseniális detektív, míg a másik a hűséges társa. Batman és Robin pedig az igazság és a tett szolgálatában állnak, egyedülálló mentor-tanítvány viszonyuk révén.
Kerestünk néhány ilyen fikciós párost, amikhez esetleg a hallgatóinknak is közelebbi, vagy akikhez mint személyek, amikhez mint párosok, hallgatóinknak is közelebbi viszonya lehet, hogy ellenőrizzük már ezeket az állításokat, hogy miért is vannak ők párban, tényleg képeznek-e egy kontrasztot, vagy akár eszünkbe jut ennek a kis beszélgetős utazásnak a során olyan páros, akik pont nem kontrasztot képeznek, hanem szinte fedik egymást, mégis ketten vannak, és talán jöjjünk rá, hogy akkor annak mi értelme van.
Szerintem ebből van kevesebb, mert valószínűleg az embereknek arra van igénye, hogyha, mert ezek ilyen popkulturális
ikonok
jelenségek, tehát itt nem a való élet hozta őket létre, hanem forgatókönyvírók, meg sztárgyárak, uh-huh. vagy akármik, és nekünk valószínűleg arra van igényünk, hogy ilyen teljesebb, tehát amit egy személyiség nem tud lefedni egy teljes spektrumot, amit szeretnénk befogadni, az kettő már valószínűleg aha. meg tudja oldani.
Ritkán van ilyen egyébként, ugye a Robinak a monológiában szokott lenni, ahogy a görög istenekből szentek lesznek, és azokból sztárok, és azokból celebek, meg senkik, meg a...
Influencer.
De lényegében hordoznak egy bizonyos nagy szerepet, amit az ember játszhat életében. És mindannyian hordozunk többféle szerepet, mindenféle kontextusból, vagy abból fakadóan, hogy épp a munkahelyünkön vagyunk, vagy éppen felelünk valamiből, vagy épp feleltetünk, hogy otthon vagyunk, vagy szeretjük azt az embert, akivel épp szerepet játszunk, vagy pedig az ellenségünk. És akkor ez szerint tényleg lehet az erő, meg a bátorság, meg a tudálékosság, meg a tudatlanság, lehet játszani a hülyét, ugye a hülye okoskodhat, az okos hülyéskedhet, ez szerint mindig egy-egy archetipusba ülünk bele, persze nem 100%-osan, és nyilván a popkultúrában meg ritka az olyan alkotás, amelyben egy monolit tisztaságú archetipust akarnának bemutatni, akinek egy tulajdonsága van, de ő azonos azzal a tulajdonsággal tökéletesen. És amikor ugye föladtuk a több isten hitet, és a szentekhez rendeltél különböző tulajdonságokat és legendás tetteket.
Tehát valamennyire megőriztük a több isten hitet.
Tehát egyébként nem adtuk, hiszen nem adhatott fel az emberi ösztönös viselkedés elemzését, és a jó és a rossz tengelyén való hajózásának a megfigyelését az életedben, ezért valahova elteszed. Na de, mi egyszerre adtuk föl, aki tudja hány isten hitet. Tehát, hogy utolsó állapotában is biztos legalább 12-en voltak, hanem is 200-an, és aztán hirtelen egy lett belőlük. És ezekben az ilyen párosokban viszont pont ketten vannak, és ezeket az archetipikus szerepeket nagyon sokszor pont ketté fésülik, mint a fodrász, uh-huh. hogy akkor például az Ikrek című filmben ugye a Schwarzenegger uh-huh. és a Danny DeVito által játszott két uh-huh. karakter. A Schwarzenegger az erős, okos, egészséges, magas, sikeres, tanult, távol és nyugalomban élő, jó lelkületű, jó szándékú, másokról rosszat nem feltételező, akár naív, ártalmatlan, a mindenképpen ártalmatlan, míg a Danny DeVito a sunyi, alacsony, kopaszodó, ügyeskedő, valószínűleg a forgóajton elsőnek jön ki, akárhányadiknak ment be, nem állítom, hogy magyar, hazudik, tanulatlan, nem tanul a saját hibáiból sem, tehát mindent hordoz, amit a másik nem. Nyilván ez szélsőséges, de ezt akár az Asterix és az Obelix esetén el lehet mondani, hogy ők nagyon kis metszettel rendelkeznek a tulajdonságaikban, míg mondjuk egy ilyen Batman-Robin páros, azt hiszem, hogy nem annyira különbözik egymástól, hogy igen, ketten de, adnak egy egészet.
Igen, de a Batman-Robinnál meg egy, tehát hogy igazából itt sokféleképpen jönnek létre a párosok, az egyik egy ilyen aláfölé rendelt viszony, mint a Batman-Robin, tehát ahol van a mester és tanítvány, ahol
igazából... a tanítványból sose lesz mester. Tehát hát legalábbis Robin sose lép elő Batman utódjává, és Batman sose vonul vissza.
Igen, de persze még lehet ilyen, tehát ezek az univerzumok fejlődnek, és előfordulhat majd egy ilyen leágazás.
Hát vagy elzüllenek.
Egy jövőben, majd a gyerekük. Most ez mindegy, hogy fejlődik, vagy elzüllik, de hogy magyarul, hogy kontinuum van benne. De van az, amikor barátok, tehát mondjuk a, mit tudom én, a Han Solo meg Luke Skywalker, vagy a, ők is különbözőek, vagy a Starsky és Hutch, ezek is mindig különbözőek, egy csomó mindenben hasonlóak, mondjuk bátrak, és mindenbe beleállnak, és végigcsinálják, de mondjuk teljesen más motivációik vannak, vagy teljesen más, hogy gondolkodnak az életről, meg erkölcsről. Vagy ott van Terence Hill és Bud Spencer, ők is nagyon mások, de mégis nagyon hasonlóak a szerepeikben. És akkor ugye van az aláfölé rendelt, van a baráti viszony, ez a harcostársi viszony, meg van az ellenség, akik úgy vannak együtt, hogy ők mint egymás ellenpólusai, mondjuk a Batman és Joker, akinél meg azt érzed, hogy ők meg a világ két pólusát testesítik meg. És érdekes még az, amit mondtál, hogy van az a páros, ahol van a hülye, aki okoskodik, és az okos, aki hülyéskedik, de van mondjuk a Sherlock Holmes és Dr. Watson, ahol Watson nem egy hülye, hanem ő az, aki az a...
Watson kimagasló szellem, és az ő relációjában zseni a Holmes.
Igen, a Watsonra azért van szükség, hogy érezd, hogy a Sherlock mekkora zseni. Meg
el sem bírna viselni maga mellett a Holmes egy középszerű figurát. Watson a legjobb, amit talált maga mellé.
Igen, a Watson egy kimagaslóan jó képességű figura.
A legbutább okos ember,
és ő mellette látod az óriást. Tehát, hogy így tudod őt valahova helyezni.
Csak ezért van ott, hogy nem csak ebben állnak kontrasztban, hanem valamiben, ami nem szellemi. Abban, hogy a Watson nagyjából egészséges, bár szerintem egy első világháború sérült, meg vannak különböző, testi problémái, de nem olyan szinten lelkiek, mint a Sherlock Holmesnak, aki viszont... hát nem tudom, hogy micsoda, de minimum narcisztikus, és lehet, hogy skizofrén. Tehát, hogy a Sherlock Holmes nagyon szenved attól, az hogy a lehet, lelkében hogy, nem
az
teljes.
Is lehet, hogy aspergeres.
Az a minimum.
Meg az is lehet, hogy néha már teát is fogyaszt, vagy valami
szervezik.
Tehát
persze,
lehet, hogy az se tesz jót feltétlenül.
Lehet, hogy előbbiek részben ide veszedhetők vissza. Valaki beletett valamit a drogomba. Ugye? Csak erre
na, és akkor meg is érkeztünk szerintem a félelem és reszketés nagyszerű párosához, Dr. Gonzóhoz és Raoul Duke-hoz, akik megint nagyon-nagyon különbözőek, teljesen más utakon, de végül mindig valahogy ugyanott kötnek ki a teljes ön megsemmisítésben.
És különös módon, amikor az egyikük hanyathomlokkész van, a másikuk mindig funkcionál azon a színvonalon, hogy kezelni tudja a helyzetet. Mind a kettő nagyon kész van, de az egyikük mindig elmerül a tudattalamban, és ilyenkor a másik a tudatosságnak törködik. A kritikus szintje fölött törködik.
De
és
ezt nem erőre van egy, eldöntik, van egy hogy dinamika. Ez így lesz jó, hanem szerencsére így.
Szerves dinamika kettőjük között. Én úgy gondolom, hogy ők egyetlen személynek a két aspektusa, és ezért működik így ez a dinamika. Hát te is ismered magad, és tudod, hogy amikor az egyik részed elaljasul az ösztönén, akkor a másik a felettesén az őrködik, hogy a nagyon nagy baj ne történjen. Most az ösztönént kiengedtük. Most az ösztönén tombolhat, most megadjuk neki, amit követelt, de azért a felettesén őrködik, hogy nagyon nagy baj ne történjen. Vér ne folyjon, ember ne halljon meg. Mert annak a következményét mindketten megisszuk.
Azt nem szeretnénk. Na most vannak még azok a párosok.
Várjál, ide akkor hadd szúrjam még le. Itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, ha a Dr. Gonzo szét van csúszva 100%-ra, akkor Raoul Duke nulla. nem, hanem nem, akkor persze. Ő 94.
Igen,
tehát, hogy nagyjából tehát, és ez...
Éppen csak egy lépéssel jár mögötte a másik.
Igen, mint az, az orosztanára,
de ez a világot, jelenti ez az egy lépés.
Igen, mind a ketten a szakadék felé, vagy a szakadékban zuhannak, csak az egyikük legalább puhára esik, szerintem körülbelül ennyire van szó.
Viszont ők olyanok, akik esetleg fedik egymást. Tehát ugye mondtad, hogy lehet baráti, lehet ellenséges viszony egy-egy fikciós páros, lehet egy aláfölé rendeltség. Ugye lehet ez, amikor a fodrász középen ketté fésülte a hajadat, és egy duális rendszerbe szervezte az istenségek archetipizált szerepeinek egyik felét, és a másikba a másikat. És ez az az eset, amikor úgy fedik egymást, mint mondjuk egy napfogyatkozásnál. Tehát egy picit kilóg az egyik korong a másik alól, de annyi a közös, hogy igen, tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy ez kell-e, hogy két ember legyen.
Sok olyan van, amikor annyira egyformák, és emiatt, és ott azt a receptet érzem, mint ahogy fiúzenekarokat raksz össze, hogy igazából az a koncepció, hogy többen meghallgassák. Tehát, hogyha csak ilyen lenne, ez egy tökéletes karakter, de ha csak ez lenne, akkor csak a fogyasztók egy bizonyos része lelkesedne, tehát kell egy szőke, meg egy fekete, és akkor, akkor már tudod, akkor több, még plusz valaki beesik megnézni.
Biztos vagyok benne, hogy manapság is kasztingolnak ilyen fiúzenekarokat ennyire tudatosan, nem pedig teljesen organikusan, bár a YouTube bekövetkezte óta azért elég sokszor a produceri szándékot és a kényszerkozóskodást, az beelőzi az organikusan létrejött ilyen konstelláció. Minden esetre a helyett, ami a 90-es évek elejétől a Take That-tel, meg mindenféle NSYNC-ekkel a producer asztalán történt, mint casting, az most már a valóságshowban történik. Tehát vagy a zsűrik, vagy pedig a valóságshow szereplők kerülnek úgy összeállításra, hogy ez a 12 ember fogja megcsinálni a következő 3,5 hónapban azt a történetet, ami mindig ugyanaz a történet.
Én láttam a 700-as klubban keresztény jó zenekart, képzeld el. De nekem az kultúrsok volt, én ezt melyik nem tudtam elképzelni. Tetszett? Keresztény fiúzenekart, és úgy táncoltak, mint a Manhattan, vagy a nem tudom, akár az NSYNC, akár a Backstreet Boys, és Jézusról volt szó minden sorban, meg arról, hogy régen az életem milyen borzasztó volt, és tudod, ott is volt egy szőke, ott is volt egy barna, ott is volt egy ilyen lányos arcú, ott is volt egy ilyen macsóbb, borostásabb. Tudod, úgy lettek összeválogatva, nyilván Jézus válogatta így össze őket, hogy ők egy megfelelő tímet alkotva, csak és pont úgy, hogyan ezek a fiúzenekarok a szerelemről énekelnek, és arról, hogy nem láttam már egy hete, és megőrülök érte, úgy énekelnek ők Jézusról, és ugyanolyan szerelmi vallomás, nagyjából ugyanazok a toposzok építik fel, csak hát Jézusra fut ki a szerelem.
De ez nem...
De ez ez egy mélységesen hazug műfaj, amit egy producer rak össze ezekből a helyes srácokból, és hogy ezekből a helyes srácokból Jézus Krisztus marketing csapatát állítják össze, hogy tényleg mindegyik megtért, és tényleg mindegyik a szíve igazságát vallja meg a Jézus Krisztus iránti elfogadottságában, amikor jól látjuk, hogy az egyik pont olyan szőke, mindegyik pont olyan helyes. Érted? Úgy vannak összeválogatva, mindegyik Jézus Krisztus iránt van elragadtatva. Tényleg?
Mi ezt nem tudjuk, de reméljük.
Hát, igen.
Nem? Tehát most mit tudsz csinálni? Van egy termék, és igyekszel azt valahogy kezelni.
Dávid átvette a helyemet a jóindulatú reménykedés terén. Én a Hit Plusz egy formációra gondolok itt, amit Eric Cartman alapít a fekete fiúval, aki Cartmantől tudja meg, hogy tud basszusgitározni pusztán a bőrszíne miatt. és talán a Butters-el, aki ugye úgy pisil az iskolai WC-ben, hogy nem csak letolja bokáig a nadrágát a piszoár előtt, hanem a pólóját is fölhúzza, és áll, mint egy szerencsétlen.
Ez a bagázs annyit
csinál, hogy a világslágerekben a baby szavakat csak Jesusra cserélik, és így remélik, hogy sikerül keresni $10,000.
De úgy tűnik, hogy a Trey Parker meg a Matt Stone is látta az 700-as klubot. Megtermékenyítette.
Az amerikai kultúra az mindent kitermelt. Ami emberi ésszel elképzelhető, az ott van, az a termék, az létezik. Én vissza akartam kanyarodni az ellenségpárokhoz, egy kicsit nekem a Tom és Jerry, ugye, mint ilyen, ami már annyira elvonatkoztatott, hogy már nem is antropomorf, hanem ott már állatokkal.
De van egy csomó olyan Tom és Jerry, ahol barátok. A legjobb Tom és Jerryben természetesen ellenségek, persze, mint a macska és az egér, de aztán legyártották a barátkozós részeket, és sokkal rosszabbak.
Persze.
Van egy komplett évad, Vagy lehet, hogy Németországban sugározták így, ahol a Tom és Jerry epizódok köré készített ilyen kvázi kantár, vagy ilyen intro animáció az, hogy ők ki vannak békülve, de és egymást megajándékozzák születésnapjukra.
Csodálkozunk, hogy Németországban történt ez?
Na igen, ez valóban érdekes, mert ugye Tom és Jerry szimbolizálja Amerikát és a náci Németországot több elmélet és beszámoló szerint. És ebben a német, talán a németeknél vetített, ami nálunk annyi volt, hogy Tom és Jerry Show, ha emlékszel erre, az náluk egy olyan animáció volt, hogy a Tom ajándékban megkapja a Jerrynek a könyvét, mert megjelent könyvben az életük. Ugye a Jerry az egy híres író lett, vagy nem tudom. De ez egy félperces animáció. Kicsomagolja a könyvet, és boldogan elkezd olvasni egy fejezetet, ekkor lejön a konkrét Tom és Jerry epizód, mintha az lenne a fejezet, és a vége mindig az a Tom és Jerry show-nak, hogy dühöngve kitépi azokat a lapokat, és az egérhez hozzávágja a tortát.
Az tehát ez egy állandó dolog volt. Mert mindegyikben rosszul jár. Megjárja.
Igen, most de van olyan epizód, amikor
békét volt. A Tom és Jerryben az érdekes, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor itthon a rajzfilmek, azok nagyjából ilyen nagyon-nagyon békés dolgok voltak. Tehát ilyen Moha és Páfrány, Cirbolya és Borbolya, meg mit tudom én, Runcájsz, tudjátok, ilyen Mazsola és Tádé, a franc tudja. Tehát
igen,
csupa,
Lolka és Bolka.
Igen, csupa-csupa barátságos dolog. Igen, igen. És a Tom, és Jerry, egy, a Tom és Jerry az a nettó erőszak. Tehát a Tom és Jerry, ami mindig arról szól, hogy kijön az egér a lyukból, és vagy elkezdi trollkodni a macskát, vagy még ez se kell, már ütik vágják, tehát és akkor egymás felszeretnek.
Nagyon sokszor az egér a felelős, és itt most Zelenszkijre és Putyinra utalhatunk is, hogy nem mindig a macska hibás.
Igen. De a lényeg, hogy nettó erőszak. Tehát a Tom és Jerry az 100%-ban arról szól, hogy az ellenfeledet, az ellenségedet, azt a másikat, azt el kell pusztítani, azt meg kell semmisíteni. Néha még bejön a kutya is a képbe, és tényleg olyan mértékű gyilkolás megy folyamatosan, ami elképzelhetetlen, és nagyon népszerű, és mindenki imádta ezt.
De viszonylag kölcsönös, hogy soha nem hal bele egyikük sem, míg a kengyelfutó gyaloggalopban már a farkas oldalára állt. Galoppot mondtam?
Igen.
Mindennyi, jó az úgy. Ott ugye valahogy annyira felülkerekedik az intellektusa a madárnak a farkas vagy prérikutya gonoszságán, hogy nem megáll a dolog, míg a Tom és Jerryben nagyon sokszor kap az egér, igen, de végül a macska.
Igen, igen.
De amúgy az, hogy hányszor hettek volna a kórházba, az szinte 50-50.
Persze, darabolják egymást. És erre a Szovjetunió, erre a nagyon sikeres receptre megadta maga válaszát a
Nupagagyi
a nomegáj csak formájában.
És ugye bravúros és nagyon magas színvonal, világszínvonalú. Tehát azt lehet mondani, hogy a Nupagagyi az hozta azt a színvonalat, ha túl nem szárnyalta azt a színvonalat, amivel a Tom és Jerry fölállította a lécet. Az oroszok minden téren versengtek a nyugattal, legyártották például a saját Concordjukat, és az is tudta a hangsebességet, pont úgy, ahogyan a Concorde tudta.
Azt hiszem, hogy az utolsó 244-es az úgy semmisült meg, hogy ráomlott egy hang a hangár, amiben tartották. Azért az is olyan orosz vége lett.
A volgográdi, egykori sztálingrádi emlékmű az valami egy centivel magasabb, mint a szabadságszobor. Tehát ők folyton versengtek, és amikor látták a Tom és Jerryt, akkor azt mondták, hogy ilyet mi is tudunk, ezen a téren is lepipáljuk a nyugatot, és legyártottak egy talán egy fokkal még jobb, még színvonalasabb Tom és Jerry élmény.
Azért mondod ezt, mert a kelet-európai elnyomásban éltél, és neked az közelebb volt ehhez a posványhoz.
De tényleg jó volt!
Nem ütötte, emlékszem arra, hogy egy ilyen akárhány milliméteres vetítővel nyaranként az egyik szomszéd egy lepedőre nekünk hülye gyerekeknek vetített Nupagagyit, mert voltak ilyen tekercsei. Miközben egyébként ott volt a videó, akármilyen videó is, azt tudod, de hogy a apámék Németországból valahogy újítottak egy VHS videót, viszonylag korán, a 80-as évek közepén. És ez a két dolog megfért egymás mellett, hiszen a vetítő lehet, hogy régi, de nekünk nincs, és projektor, és nagy, és olyan, mintha a mozi házhoz jönne, amit utána az HBO állított magáról 1990-ben vagy 91-ben. Egymás mellé helyeztem, és nem volt bennem az, hogy ez ócska a Tom és Jerryhez képest, hanem ugyanazzal a lelkesedéssel néztem, és hallgattam, mert a zenéjétől egyszerűen oda voltam, hogy mennyire jó. Idén halt meg az a Deák Tamás, aki a zeneszerzője a a Magyar Rádió Tánczenekara és a Harmónia Vokál előadása a Nupagágyinak a zenéje.
Na, tehát akkor te, Dávid, te
a macskafogót is az az ember
egyébként a Tomás Jerének is nagyon jó zenéi voltak, tehát azt is meg...
Ja, abszolút.
Klasszikus zenék össze...
Na most az a kérdés, újra, Dávid, akkor igen, te azt állítod, hogy a Nupagágyi nem volt annyira jó,
nem azt mondom, Jerry, hanem hogy abból kilóg az, hogy ott van az a szerencsétlen farkas a foltozott nadrágjában.
Osztályellenség.
Ilyen igazi dohányzó lumpenproli, pontosan. Igen. Tehát az a közveszélyes munkakerülő.
De osztályellenség. Ja, a lumpenproli osztályellenség.
Egy mocskos munkakerülő, ilyen gazember reakciós izé. És ott van mellette a rendes bolsevik nyúl. Na mindegy, tök jó volt, csak azért volt
lumpen. A proli az nem szitok szó abban a kontextusban. Nem. A lumpen a probléma.
Lumpen, persze.
Nem, világos, a lumpen a probléma.
És ez is csak azt jelenti, hogy munka előtt vagy helyet iszik. Az, nem hogy utána az nem, igen, volna probléma közben, szerintem.
És nézd meg, hogy a Tom és Jerry az domestikált, tehát egy macska meg egy egér, az egy házban játszódik, mégiscsak egy ilyen békés közegben. A farkas és a nyúl az meg a vadon, tehát az a kőkemény Szibéria. Ott nincs vicc, tehát a farkas az úgy fog megzabálni téged, hogy belepusztulsz.
Igen.
Nem tudom, hogy egyet értsek el, hogy kőkemény Szibéria, hát egy városi közegben.
Túloznom kellett. Nem.
De minden esetben
egy akárhogy is,
az amerikaiak háziállatokat uszítottak egymásra, a ruszkik meg vadállatokat.
Jó, ezt értem. Fikciós párosokról beszélgetünk, és azokból tanulságokat igyekszünk levonni. Már azonosítottuk, hogy vannak baráti párok, ellenségpárok, aláfölé rendelt párok, a archetipikus kettéfésülésben a tulajdonságok felét hordozó egyik és felét hordozó másik, sőt, vannak olyanok is, akik fedik egymást, mint Raoul Duke és Dr. Gonzo, hogy legalább 95%-ban ugyanazon a sorsa
vannak. Fedik és fedezik egymást.
Csak időeltolásban.
Ott az van, hogy él az ember a gyanúperrel, hogy valójában egy szeméről van szó, uh-huh, csak az író ketté választotta.
És ez az egy személy maga Hunter S. Thompson.
Igen, igen.
Na és itt merül fel szerintem a Tyler Durden és a narrátor szerepe a
Harcosok klubja
című filmből, ahol megint csak van egyfajta olyan dolog, hogy fedi egymást az a páros, csak itt nem a személyiség fedi egymást, az pont, hogy nem, hanem a személy.
Igen, tehát ott viszont a Harcosok klubjában ott ki is van mondva, hogy nehogy félreértés legyen.
Na,
hogy
ez a Harcosok ugyanaz, klubjában
ez egy ember.
A Tyler Durden az ösztönén, a narrátor pedig az én. A felettesének a szerepe pedig nincs kiosztva. A narrátornak
van neve, nem? Nem tudjuk a nevét?
Nem, nincs neve. Ő a narrátor, nincs neve. Az ő nevét nem tudjuk meg, pont ez a lényeg. Te vagy. Bármelyikünk. Uh-huh. Tudod, ő a Ecce Homo, jó, nem az, azért a Jézus Krisztus, fajta... de hogy minden esetre ő az akárki. Ő az, aki, tudod...
Ő a John Doe.
Nem, teljesen, nem teljesen.
De mert amikor arról számol be, hogy ahogyan az életét éli az IKEA-val telerakott izé, az gyakorlatilag arról szól, hogy te átlagember ilyen vagy.
Ő a kisember, igen.
És aztán azt mondja, hogy jó, de ebben meghasadok.
Ő a kisember, aki elvesztette az amerikai álmot. Aki az amerikai álmot tűzte ki maga elé, összegyűjtötte az összes kellékét, valamennyi kellékét az IKEA-ból, az IKEA katalógusból, és mire mind összegyűlt, elveszett ő, aki összegyűjtötte. Mm.
Azt nem éreztetek egy hasonlóságot abban a korban a Trainspotting nyitó jelenete, tudod, ez a Choose Life monológ, uh-huh, meg az IKEA-s Harcosok klubja monológ között, hogy de mennyire hasonló, és hogy ezeknél mind a kettőnél többre tartom az utolsó órának a monológját az Edward Nortontól.
Úristen, de csodálatos az a film.
Ami nem a film elején téged igyekszik megvenni, hanem saját magát adja el, idézőjelbe, vagy teszi tönkre, amikor belátás rajut, hogy a minden gyűlölet, amit másfelé érez, az a saját esendősége, és meg a saját aljassága.
És milyen csodálatos az Alföldi Róbert hangján az a monológ, meg az egész film az Alföldi Róbert hangján, aki csapnivaló rendező, csapnivaló festőművész, csapnivaló véleményember, csapnivaló tévés műsorvezető, viszont egészen kiváló színész, és hogyha ezt csinálja, akkor a világon semmi baj nincs vele, sőt, akkor gazdagítja a magyar kultúrát, és ezért is érdemes megnézni a szinkronizált változatát az utolsó éjjelnek az Alföldi Róberttel, mert esküszöm, hozzátesz.
Uh-huh. Uh-huh. Ki volt az, akit Nagy Feró szinkronizált?
Az a Sutyó.
Ford Ferlén.
Igen.
Az a világon mindenhol megbukott az a film, Magyarországon a Nagy Feró kultfilmét tette.
Igen. Azért csodálatos, mert annyira, de egyébként rosszul szinkronizálja, és mégis fantasztikus lesz.
Mert a Nagy Ferót nézed, mert a Nagy Feró miatt jó.
Érzed azt az igazi ősproliságot.
Hitelesabban a szerepben. Azt nem érzitek ezt a lehetőséget, hogyha ki akartok magatokkal szúrni, akkor önspoilerezőek lehettek, ugyanis felmész egy még nem látott filmnek az IMDb oldalára, és az egyik főszereplőnek nincs neve, hanem az van odaírva, hogy narrátor, vagy tudod, az van odaírva, hogy egy ilyen kacsintás, vagy az van odaírva, hogy mit tudom én, Brad Pitt, és ott van mellette, hogy John per Susan, akkor előre tudod, hogy mi lesz a csapat.
Hát egyébként nem tudod, mert abból még nem fogod tudni összerakni, igen.
Nem. Hát,
tudod, most ebből te tudod, hogy a filmről...
A hetediknek az elején nem írják ki a Kevin Spacey-nek a nevét. Csak a végén.
Pont ezt akartam kérdezni.
Csak a végén.
Az IMDb-n lebuktatott, de a stáblistával nem rontják el. Uh-huh. Igen, mert hát ki tudott háromszögelni, hogy ő még nem volt.
Igen.
Ugye ez a kritikája Billy Crystalnek Danny DeVito-val szemben a Dobjuk ki anyut a vonatból című filmben, amiben Danny DeVito egy krimi író tanfolyamra iratkozik be, amit a Billy Crystal tart, és amikor beadja hát a fogalmazását, tudod, a házi feladatot az író tanfolyamon, és így a nyakában liheg az oktatónak, hogy na, milyen volt? Akkor mondja Billy Crystal, hogy hát nem az igazi. De mégis hogy érti, hogy nem az igazi? Hát ketten játszanak benne, akik közül az egyik a második oldalon meghal, nem okozott sok fejtörést, hogy kitaláljam, ki lehet a gyilkos. Még egy nem annyira cizellált az ő rejtély létrehozó
képessége. Még nem az Agatha Christie színvonal.
Jó, igen, de hát azért azt is túl lehet, nem akarok kritizálni, számtalan Agatha Christie-vel szórakoztattam magam, amikor 10 éves voltam, de valahogy én azt övön alulinak érzem, hogy egyszer csak a zseni nyomozó megérkezik a könyvtárszobában, és ott valami olyan dolog alapján oldja meg a rejtélyt, amely rejtélyt a könyv oldalain sok esetben nem hintették el, hogy akár te is megtalálhasd, és versenghess a nyomozóval, vagy a könyv utolsó oldalával, ugye, hogy előbb jössz rá, vagy hányadik oldalon jössz rá, mi így olvastuk az unokatesommal, hogy ha van tipped, akkor írd fel, hányadik oldalnál gondoltad, és ha mind a ketten elolvastuk, akkor utána megbeszéltük.
Mindig,
és úgy érzem, hogy sportszerűtlen.
Még mindig jobb, hát mint az. A Kalambó, ahol megérkezik a hadnagy, és már tudja, hogy ki a gyilkos, és már csak csesztetni kell az illetőt, rá kell szállni, és addig kell idegesíteni, amíg aztán lebuktatja magát. De hogy honnan tudja, hogy ki a gyilkos, erre még egyetlen Kalambó.
Az operatőrtől. Hát nyilván,
hát nyilván látta az első 20
percet. De ez
percet.
A különbség a mystery és a crime műfaj között, hogy tudod, hogy van ilyen, a crime bemutat egy bűntényt, a mystery az hoz egy rejtét. Igen, az Agatha Christie az a mystery, a nem tudom, van a crime-nak és a mystery-nek egy metszete is, ami ahol tényleg van rejtély, és rá is kell jönni, de nagyon részletes a bűnügy, meg a nyomozás folyamatának számolásával szemben, és ami meg tisztán crime, az meg egyszerűen ismerteti, hogy mit történt, és te egy picit rendőrnek, vagy ügyésznek, vagy sorozatgyilkosnak érezheted magad a karosszékben.
A Kalambó azért egy jó formátum, mert az már ilyen TikTok generációra, vagy TikTok civilizációra is alkalmazható, hogy bármikor, bármelyik pillanatában csöppensz bele a történetnek, látod, hogy ki a gyilkos azonnal, mert az az ember, aki mindig a legtöbbet segít Kalambónak, vagy akivel a legtöbbet tárgyal, tehát hogyha nagyjából fél percet nézel belőle, a film bármelyik részében tudod, hogy az a gyilkosság.
De hát a legelején megmutatják a gyilkosságot, tehát nem kell fél percet nézni a közepén, csak ha az elejét nem láttad.
De ezt mondom, hogyha kapcsolgatsz, és oda kapcsolsz, és látsz egy fél perces dialógust, akkor tudod, hogy igen, ő volt a gyilkos.
Igen,
tehát,
az jó,
de ez nem krimi, de ez nem krimi. Hát ez a kriminek a megcsúfolása. Az, ami ott történik, az valójában egy szociális úszítás.
Jó,
a gazdagok ellen, akik a kastélyban laknak, nyilvánvalóan ők a gyilkos. gyilkosok nyilvánvalóan a tökéletes gyilkosságot követték el, és nem is kell a nyomozás, csak a példázat, hogy na így bánik el a kisember ezekkel a gazember gazdagokkal, hiszen gyilkossá tette őket a hatalmas kapzsiságuk, amivel felhalmozták azt a kastélyt.
Oké, visszakaparintanám a műsor folyamot a 85. Kalambó monológról oda, hogy párosok, és akkor hozzuk fel a Kalambó feleségét viszont, hogy ez egy olyan páros, ahol az egyik tag létezik, a másik pedig soha nem látható. Hogy ezt a párost is itt ismerjük, ahol van egy karakter, nem biztos, hogy páros, de van az a karakter, aki majd jön.
Meg aki befolyásolja valahogy mégis ezt az univerzumot, de leginkább csak a maga rejtélyével, amit viszont soha nem fednek fel. Apró cseppeket csepegtetnek a feleségéről, tehát igazából nem tudunk semmit soha róla. Ő a nagy-nagy homály, amit meg lehet tölteni a projekcióinkban.
Bemondásra van, és igazából így le is cserélhetik a színésznőt, aki nem játsza, igen. Hiszen úgyse vennénk észre, mert nem láttuk, mert még a stáblistára se kerül. Ilyen szempontból rejtélyesebb, mint Óz. Hiszen Óz legalább előkerül a történetnek a legvégén, és felfedik, hogy hát ő nem az, aki. A jó zsaru-rossz zsaru párosítás is egy általános párosítás. Általában a jó és a rossz felosztás is egy, szerintem ott kezdődik minden, tehát hogy valami drámaszerű, vagy valami legendásat akar bemutatni, nem is feltétlenül, főleg, ha nem megtörtént, hanem egy fikciós történet. A fikcióban lehetőséged van sokkal jobban szétválasztani a jót és a rosszat, önkényesen és hazug módon, mert nem igaz, hogy a jó az nem bűn, nem követett el bűn, de legalább talán tud róla, míg a rossz az nem igaz, hogy ne tett volna valamit, ami önzetlen valaha is, de nem biztos, hogy tudta van arról, hogy mennyi szenvedést okoz az ő károkozása, de az is lehet, hogy csak a mi szemszögünkből bemutat valakit, akivel közelebben érezzük magunkat, és akkor ő lesz a jó, holott ez nem ilyen egyértelmű, és a másik pedig nem lesz a jó. És van az a típusú film is, ami túszul egy bennünket, és addig mutogat valakit, amíg meg nem barátkozol velem, és végül kiderül, hogy ő a rossz.
Most eszembe jutott erről a hetedik, ahol meg ugye az van, hogy van a jó és a rossz, de igazából a jó is rossz, mert éppen a rossz mutatja meg neki, hogy ő
rossz. De a Somerset az nem rossz. A Mills az hát, rossz. A Mills az rossz, a Somerset nem rossz. Somerset jó, a Somerset az
az kimaradt belőle, mert nem ő lett a céltáblája annak a bűnnek.
De azért nem lett volna... de a Somersetnek nem, a Somerset a hét főbűn közül egyiket sem sajátította el olyan színvonalon, hogy belőle bármelyiknek a példázata kitelne.
Én azt gondolom, hogy lehetett volna. Tehát itt ebben az a tragédia, hogyha célba vesz egy bűn, akkor eltalál. Tehát, hogy ez így rá lett szabva, rá varták azt a ruhát, hogy mindenképpen beleférjen, érted? És hogyha a Somerset lett volna a célpontban, akkor ő...
Melyik bűn?
Hát igen, melyiket mi mutatnád az? Meg be rajta?
Nem tudom, tök mindegy, hát itt is az van, hogy...
Na jó, a Millsre úgy rápasszolt a harag, mint egy ruha, amit rászaptak. Jól látjuk, hogy John Doe-ra úgy rápasszolt az irigység, mint egy ruha, amit rászaptak.
Hát ezt tudta is, igen.
Igen. Itt azért nagyon archetipikusak voltak az áldozatok, az idézőjelben. Véve áldozatok. A Somerset az a kapaszkodó egy reménytelen világban. A Somerset egy olyasfajta emberi minőséget hoz, amiben bízni lehet, vagy amiben reménykedni lehet, és ami valóban érvényében kihívja a John Doe-féle sötét, ószövetségi és egyben apokaliptikus bosszú állás. De közben
én azt éreztem, hogy a film nem tudta kihívni, tehát megjelenítette kvázi ilyen elhaló, pislákoló gyertyafény formájában azt, hogy de lehetne jó is, de azt mutatta be, hogy összességében az egész világ el van úgy, ahogy van cseszve. Tehát, hogy most ő egy személyben nem tudta ezt ellensúlyozni. Én nem éreztem, szerintem a hetedik az teljesen apokaliptikus, azt megnézed, és tényleg elmegy a kedved.
Csodálatos, hatalmas film.
Az abszolút, de hogy ott nincs az, hogy úgy jössz ki, hogy hú, azért él még a jóság a világban, jaj, de jó.
De a Somerset, éppen... a Somerset ad nekünk reményt. Tudni, az utolsó szava a filmnek úgy hangzik, hogy közelben leszek, mondja a Somerset. És ez egy remény. Ez azt jelenti, hogy még itt van a közelben az az ember, akibe belekapaszkodhatunk, aki megment minket a kárhozattól, aki miatt érdemes lesz elkezdeni a holnapot. Aki miatt nem, egy nap kiderülhet, hogy nincs igaz a John Doe-nak.
Nem véletlen, hogy nem osztott rá egy bűnt. nem lett belőle is áldozat, nem? Hogy egy picit kívülálló, és a kívülálló, és nincs mit prezentálni rajta, akkor ő a tanító, vagy ő a feletted álló is lehet. Mi a véleményetekben, nincs nekem ilyen élénk emlékem, de a Szemtől szemben című filmben ugye sikerül leültetni, látszólag legalábbis egymással szembe az Al Pacinót és a De Niro-t.
Akik korábban már játszottak közös filmben, de nem volt közös jelenetük, ugye. Igen. A Keresztapa második részében.
És itt sem biztos, hogy egyszerre ülnek ott, bár tudod, vagy voltak ilyen.
És a Szemtől szemben itt is összesen két közös jelenetük van, az egy a filmnek a derekán, és az egy a leszámolás a végén. Tehát összesen két közös
jelenet. Igen, ülnek egy ilyen étkezőben, egymással szemben, meg a film végén. Igen, a Keresztapában megoldották, hogy legyen egy olyan 35 év a két.
Na, ők például szerintem olyanok, hogy kicsit hasonló karakterek színészileg, tehát nem az, amiket szerepeket rájuk osztottak, de valahol egy kicsit a két figura hasonló, és talán ezért nem valók egy filmvászonra, vagy voltak valók egy vászonra, mert valahol így egymás fényében már megítéled őket, hogy melyik a jobb. Tehát nem teszel két egyforma karaktert oda, mert
nyilván
akkor
az Al Pacino, a Zsaru a jobb.
És igazából ők mind a ketten akkor a sztárok voltak abban az időben, hogy mindenki azt akarta, hogy szerepeljenek már együtt, miközben valószínűleg nem egy jó formátum őket együtt használni. Mert nem olyanok, mint a Bud Spencer meg Terence Hill, hogy így valahogy egységet alakítanak, hanem éppen, hogy egymásnak feszülő a két figura szerintem.
Te a Stallone-nak meg a Schwarzeneggernek van más filmje, mint ez a Feláldozhatók sorozat, amiben egyszerre szerepelnének? Mindjárt utána nézek, de hogy az se véletlen, hogy erre eddig kellett várni. És itt szerintem például a Szemtől szembenben az a két karakter, az nagyon-nagyon hasonló. Harcos, erőszakos, tudod, eltökélt, férfias, igazából csak abban különböznek, hogy az egyik a bűnözés, a másik a bűnüldözés oldalán áll, de még erre se lehetne rámondani, az egyik az a rossz, a másik meg a jó.
Igen, igen. Szerintem ezt érezték, akik készítették, hogy őket nem lehet összefésülni, tehát így sem. Így el akarja választani, hogy a jó és a rossz, tudod, de nem.
De a rendőrök között az Al Pacino által játszott karakter, az egy szinte már bűnöző. A bűnözők között aha. A De Niro által játszott karakter meg szinte már rendes ember. És ilyen módon nincsenek ők olyan távol egymástól. Azért nyilván az Al Pacino a jó ebben a képletben, de a De Niroval is könnyű azonosulni abban a filmben.
Fú, de igyekszem megnézni, hogy valamiben még játszanak együtt. Ha már a Bud Spencer és Terence Hill.
A Bosszú gyilkosa című filmben nagyon gyenge film, később újra összerendezték őket.
Nem ők, a Stallone Schwarzenegger.
Ja.
De majd mindjárt előrukkolok vele, addig is Bud Spencer, Terence Hill, vagy ők nem, ugye ez nem egy fikciós páros, de mondjuk a Charlie Firpo és a Johnny Firpo, vagy szinte bármelyik olyan filmjük, ami Miami és környékén játszódik, abban ugyanazt a két karaktert hozzák, és bármelyik olyan filmben, ami a Vadnyugaton játszódik, abban is ugyanazt a karaktert hozzák. Ahol a Bud Spencer a nyugodt, kiábrándult, elégedetlen, egyetütt, lassan mozog, keveset beszél, kicsit ilyen székely típusú, míg a Terence Hill az ügyeskedő, vállalkozó típusú extrovertált, ez is fontos, mert a Bud Spencer az abszolút introvertált. Nőcsábász, ugri-bugri, sunyi.
Te mind a ketten imádnak zabálni egyébként?
Nem a Bosszúnak, hanem a Törvénygyilkosa, 2008-as film, amiben újra együtt alakít a De Niro meg az Al Pacino, de nem jön a minőségében a Szemtől szembe című filmhez, és nem is beszélve a Keresztapa 2-ről.
Megjegyzem, már túl is voltak a csúcson, tehát ők azért addigra már kimentek a képből. A Bud Spencer Terence Hill formátuma annyira sikeres volt, hogy azt muszáj volt magyarítani is. Tehát nem csak szinkronizálni őket, hanem megteremteni a magyar alter egóikat, nem? A kardos meg ötvös csöpi formájában.
De nem teljesen.
Igazából nem teljesen. Az ötvös csöpi, a kardos, azt stimmel a Bud Spencer, az ötvös csöpi, a kardos doktor egy másik
az ötvös csöpi, az így van, a Bud Spencernek a karakterét adja elő a Igen. Bújtor, és az úgy született, hogy a Bud Spencer meg a Bújtor találkoztak, és a Bud Spencer, mivel hogy már akkor a Bújtor nagyon régóta volt a szinkronhangja a Bud Spencernek, a Bud Spencer megkérdezte a Bújtortól, hogy miért nem csinálsz te is ilyen filmeket? Annyira egyszerű a recept. Kell egy szeretnivaló nagy melák, néhány pofon és semmi vér. Uh-huh. Ez volt. És akkor elgondolkodott a Bújtor, hogy tényleg miért is ne, és akkor lett belőle ez, a Kardos Doktor viszont nem a Terence Hill. A Kardos Doktor egy ügyefogyott, szerethető, nagyon béna rendőr, aki helyett elvégzi a nyomozó munkát, meg megoldja az ügyeket az Ötvös Csöpi, és aztán a Kardos Doktor aratja le a babérokat, mert az Ötvös Csöpinek ez nem kell, ő már akkor már réges-régóta a Balatonon vitorlázik. Nagyon hasonló a képlet egyébként, mint a Lestrade felügyelő, meg a Sherlock Holmes esetében. A Lestrade egy nyomorult, ügyefogyott Sherlock Holmes. Hát igen, ő ennek a Scotland Yardnak az egyik nyomozója.
Gyakorlatilag ő az állam. Igen, az állami.
Igen, és akkor ezzel a magán
magánszektor egy kicsit.
Magánszektor, az meg a Sherlock Holmes, és a Sherlock Holmes mindig megoldja a Lestrade-nek az ügyeit, és nincs szüksége a dicsőségre, igen, hanem a Lestrade learathatja a babírokat, akkor már a Sherlock Holmes réges-régen be van morfiumozva.
Igen, de a Sherlock azért elvárja a Lestrade-től, hogy ő viszont így felé, tehát hogy ez legyen tisztázva, hogy ő mennyivel
a Lestrade tudja a Lestrade, és fejezze ki, igen, hogy mit köszönhet a Holmesnak.
Egyetlen filmet találtam, ami nem dokumentumfilm, nem tévéshow, de együtt játszanak, ez a Supercella Escape Plan, tudod, amik egy ilyen hajón lévő börtönből próbálnak megszökni együtt, a Schwarzi meg a Stallone. Az összes többi, ahol esetleg együtt szerepelnek, ott szinkronhangként játszanak animációs.
Hányban?
2013 vagy 17, 13.
Messze túl a csúcson.
Szóval
van egy ilyen
film. Ez már az, amikor csak pénzt kell még valahogy keresni, miközben már igazából arra sincsen szükséged. Most visszatérve a Bújtorhoz, hogy amikor azt mondja neki a Bud Spencer, hogy csináld ezt a formátumot, és a Bújtor leül és gondolkozik, hogy jó, akkor én értelemszerűen én leszek a nagy melák, aki majd nagyokat pofoz, és kit tennél, te most kit tennél mellé, aki abban az időben Magyarországon egy ismert jó színész volt, és alkalmas lett volna erre a Terence Hill karakterre.
Vagy az egyik sztárkaszkadőrt, vagy a Koncz Gábort, aki nem vagyok oda, de szerintem ez a ügyes, bunyós, föl tud ugrani páros lábbal egy asztalra típus, talán azt hozza. Nem tudom, lehet. De nem dolgom castingolni, és ők sem.
De pont erősek voltak az Ötvös Csöpi filmek attól, hogy nem lett lekopizva a Terence Hill olyan módon, ahogyan adta volna magát. Hanem egy teljesen újfajta, tök más karakter lett behozva, ami nincs meg a Bud Spencer mellett.
Két percünk van még, úgyhogy lehet, hogy a következő adásban is jövünk még dolgokkal. Dobok egy könnyűt. C-3PO és R2-D2, fikciós páros. Ugye a Csillagok háborújának a vokális droidja, meg a csipogó droidja.
Nyilvánvaló, hogy egy férfi-nő páros. A csávó az egyértelműen az R2-D2, és a csaj az egyértelműen a C-3PO. Hát az egyik a beszédes, az mindig aggódik, az mindig hiperventilál, mindig hisztizik, folyamatosan beszél a univerzum összes nyelvén, míg a másik az szótlan, és megoldja a problémákat. Igen,
de ha már a C-3PO-ra valamit mondanék, akkor inkább azt mondanám, hogy meleg, nem nő. De komolyan, tehát hogy abszolút olyanok a gesztusai.
Nincsenek szexuális preferenciái, hát ezért egyszerűen igen, csak nőies, és ilyen szempont, de meg ő protokoll droid, igen, neki. Igen. De ki programozta bele az aggodalmat? Teljesen fölösleges dolgot.
Nyilvánvaló, hogy Anakin, aki összerakta őt, és igen, ugye Anakinnak az anyja az egy rabszolga volt, akinek én cukornádat kellett betakarítania, hát értelemszerű, hogy nem traktort rak össze neki, hanem egy protokoll droidot, amelyik az univerzum
63 millió nyelvén
beszél, és akkor az anyja azután, hogy betakarította kézzel a cukornádat, vagy a cukorrépát, mehet haza, és beszélgethet a protokoll droid. De milyen hasznos ajándék.
Valójában azt a droidot ő már magának rakta össze, tehát ott már Anakinnak az ambícióit lehet felfedezni
nem
ebben,
használja.
Hogy ő... Hát jó, csak érted, ő már akkor messzire tekintett. Tehát ő az univerzum szintjére. Hát igen, egyébként ez az érdekes.
Igen, de amikor összerakja, egy kicsit megsajnálja az anyját, és inkább neki adja. Beszélgess vele. Jövő héten csinálok traktort is.
A házi munkában minden esetre nem száll be.
Egyébként érdekes párosok vannak még, ha már Star Wars univerzum, hogy van, van ugye a Han és Luke, ők is egy páros, de Han és Chewbacca is egy páros. Tehát az ő neki két párosa is van.
Az egyik az az ilyen kvázi fogadott testvér, a másik az meg a bajtárs, vagy a, tudod, a társpilóta, vagy navigátor. Ugye az egyik az egy munkatárs, a másik az egy hadi fajta bajtárs, tehát ez a brother, tudod, aki melletted áll a lövészárokban. Hát a nem más, ugyanaz, a Chewbacca az...
A gangster múlt.
Az feltétel nélkül a Han Solo-nak a társa, ügy nélkül is, a csibészségben is, hát és igen, az ügyben is. Igen. Míg a Luke Skywalker az csak egy ügyben a Han Solo-nak a társa, és a Han Solo az szerencsés, hogy és a sorsa oda vetette valami igen. nagyobb elé, mint a csempészet.
Nem pusztán a sorsa, ő próbál kimaradni belőle, de a kulcs pillanatban azért mégiscsak a szívére hallgat. Ez hasonló figura, mint amit a Bruce Willis, a legjobb filmjeiben a Bruce Willis ez a valaki, aki hagyjanak ki engem ebből az egészből. Én csak pénzt keresni jöttem, én csak egy csempész vagyok. De aztán a jobbik énje mégiscsak győz, és akar... a kulcs pillanatban az ő visszatérése az, ami eldönti
valójában
a csapát.
Valójában ez az ő gyengesége, és ezt teszi nagyjá, és ő pontosan tudja, hogy neki van ez a gyengesége, hogy van az a pillanat, amikor majd nem tud máshogy dönteni, csak helyesen, és ezt nem akarja, mert tudja, hogy abból baja lesz.